Nagy szeretettel köszöntöm a közöttünk lévő gyerekeket is. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy a múlt héten is én voltam itt, és mondtam nektek egy hasonlatot, amit olvastam. Ugye azt olvastam egy nagyon híres prédikátortól, hogy a bezárt kéz az nagyon könnyen görcsbe merevedik. Vagyis, hogyha mindent magunknak akarunk tartani, akkor soha nem leszünk igazán boldogok. Most szeretnék nektek egy másik ige helyet mondani, illetve elolvasni, amit Jézus Krisztus mondott, amikor itt volt a Földön, és ezzel kapcsolatban majd egy igaz történetet szeretnék nektek elmondani, hogy mennyire igaz az, hogyha valaki bezárja a markát, akkor annak nem lesz jó következménye. Így hangzik ez a kijelentés. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Jézus Krisztus azt mondja, hogy amikor szeretnénk gyakorolni azt, hogy adunk másoknak, akkor ne azt fontolgassuk, hogy na, mennyit adjunk még úgy, hogy nekünk is sok maradjon. Mert ugye vannak, akik úgy adnak, hogy na, hát úgy kiszámolgatják, és hát nem a legjavát, nem a legszebbet adják, hanem azt, ami már nekik nem kell, a fölöslegeset. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy ha adunk, akkor így mondja, hogy jó mértéket, megnyomottat, megrázottat, színig teltet. Tudjátok, hogy miért mondta ezt? Mert amikor mérnek, valamilyen mondjuk mérik a gabonát, és beleöntik egy mérőedénybe, hogyha nem rázzák össze az alját, vagy nem rázzák jól meg, akkor sokkal kevesebb fér bele. És Jézus arra tanította az ő követőit, hogy ha adunk, akkor jól rázzuk meg. Vagyis töltsük színig. Vagyis a teljes szívünkből adjuk, és örömmel adjuk. Mert azt mondja, hogy amilyen mértékkel mi mérjük másoknak azt, amit adunk, olyan mértékkel mér nekünk, ami mennyei atyánk. És hadd meséljek el nektek egy igaz történetet egy emberről, akit John Rockefellernek hívtak. Talán többek előtt ismerős ez a név, ő egy nagyon híres cégnek lett a vezetője, de hát nem volt ő mindig ilyen gazdag ember, hanem nagyon keményen dolgozott, és úgy tartotta saját magával a kapcsolatba, hogy ő is úgy dolgozott, mint a rabszolgák szoktak. Tudjátok, hogy éjjel-nappal állandóan csak dolgozott. És ezért 43 éves korára ő lett a világ leggazdagabb embere, ő volt az első dollármilliárdos Amerikában. De tudjátok, mivel ennyire sokat dolgozott és ennyire kemény szívű ember volt, nagyon sok embernek megkeserítette az életét. Képzeljétek, azt mondják róla, hogy a Pennsylvániai olajmezőkön annyira gyűlölték őt, mert olyan kegyetlenül bánt a rabszolgáival, hogy képzeljétek, hogy a fényképét fölakasztották egy bitófára. Annyira nem szerették, és annyira gyűlölték, mert megnyomorította az életüket, és ebből lett neki ilyen hihetetlen nagy vagyona. Körülvették őt éjjel-nappal a testőrök, mert annyira féltette a vagyonát, és képzeljétek, hogy teljesen egyedül volt, senki nem állt mellette, mert egyszerűen ennyire kemény szívű ember volt, hogy mindenki gyűlölte és nem szerették őt. És képzeljétek, hogy 53 éves korára annyira egy súlyos betegségbe esett, hogy úgy nézett ki, mint egy teljesen vén öreg ember. Egy olyan betegséget kapott, amitől kihullott az összes haja, ami létezett, kihullott a szemöldöke, és nem volt szakálla sem, és annyira tönkrement az emésztőszerve, hogy rengeteg millió dollár bevétele volt, csak egy hétvégén is, és képzeljétek, hogy kétszer sültön és tejen kívül semmit nem tudott megenni. Most képzeljétek, hogy hogy érezhette magát, hogy ő dollármilliárdos volt, ott volt a rengeteg vagyona, és azt jósolták az orvosai, nem tudtak segíteni, hogy összesen körülbelül még maximum egy évet tud élni. De valaki, aki ismerte őt, följegyezte róla, hogy ő volt a legöregebb ember, akit csak látott, és úgy nézett ki, mint egy múmia. Mert ugye lesoványodott, beesett a szeme, és nem volt se haja, se szakálla, se szemöldöke, szörnyen nézhetett ki. És hát tudta azt, hogy itt az életének a vége, és elkezdett gondolkozni. És valahogy a Jóisten megkereste őt, tiszta jó gondolatokkal. Egyszer csak arra döbbent rá, hogy ő el fog menni az élők közül, és az égvilágon semmit nem tud magával elvinni. És eszébe jutott, hogy na de hát mennyi pénze van, akkor most mit lehet ezzel csinálni, ha úgyse tudja elvinni magával. És valahogy a Jóisten ezekben az álmatlan, hosszú éjszakákban, mert hogy aludni se bírt a betegsége miatt, azt jutotta eszébe, hogy hiszen adhatna másoknak ebből a pénzből. És képzeljétek, hogy elkezdett jótékonyságra adakozni. Egy csomó mindent tett, különböző szegényeken segített. Azt olvashatjuk, hogy egyetemek, kórházak, missziótársaságok és százezernyi szegénysorsú ember javára adományozott tekintélyes, hatalmas összegeket. És nagyon sok pénz szállt kutatásokra, és neki köszönhetjük azt, hogy a penicillinnel annyi embert meggyógyítottak olyan betegségekből, amiből korábban nem volt gyógyulás. Ugye a TBC-ből, a diftériából ez a gyógyszer meggyógyított nagyon sok embert. És képzeljétek, hogy így a gondolkodása nyomán, és amikor látta azt a sok-sok örömteli embert, hogy most már nem a bitófára akasztották a fényképét, hanem örültek, és vidámak lettek, és nagyon sok embernek nem kellett meghalnia, olyan életöröme lett, hogy képzeljétek el, kapott a Jóistentől még 45 évet. 53 évesen halálra ítélt volt, és 98 éves korában halt meg. És az az ige, amit nektek felolvastam, ez volt a kedvenc igehelye. És ez volt az ő életvallomása is, ebben az utolsó 45 évében: adjatok, néktek is adatik, jó mértéket megnyomottat és megrázottak, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert amilyen mértékkel mérnek néktek, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, ahogyan ti mértek. Én kívánom nektek, hogy ezt az ígét és ezt a történetet jegyezzétek meg. És amikor láttok olyanokat, akiknek segítségre van szükségük, akkor ne azon gondolkozzatok, hogy mennyit adhatnátok úgy, hogy nektek még nagyon sok maradjon. Mert azt tapasztaljuk mi is felnőttek nagyon sokszor, hogyha mi tiszta szívből, jó szívvel adunk, valamilyen módon a Jóisten nekünk azt visszaadja. Nem tudjuk, hogy hogyan, de sokszor tapasztaljuk, hogy visszakapjuk. Ez az ember 45 évet kapott. Hogy bizonysága legyen annak, hogy az a boldog ember, aki másoknak ad. Én szívemből kívánom, hogy Isten segítsen mindannyiunkat ebben, hogy így tanuljunk meg adni az embereknek. Amen.
Amen.
Kedves gyülekezet, mivel az új év első szombatnapján vagyunk együtt, arra gondoltam, hogy egy kicsit talán értékeljük ki az előző évünket, amit magunk mögött hagytuk, olyan szempontból, hogy az idők jeleivel kapcsolatban mi mindent láthattunk, tapasztaltunk az elmúlt évben. Azért szólok most nagyon röviden előttetek erről, mert ugye csütörtökön megvettem a Kürtszó című újságot, ugye Miklós a lelkünkre kötött, hogy olvassuk el ezt az idők jeleiről szóló cikket, ezt én is megtettem. És számomra is nagyon elgondolkoztató volt, hogy mennyi minden történt az elmúlt évben, amit úgy magunk mögött hagytunk, és amit úgy gondolom, hogy én most csak nagyon röviden szeretnék összegezni azért, hogy lássuk azt, hogy milyen háttéren hív bennünket az Úr ebben a 2016-os évben az ő képviseletére. Ugye úgy gondolom, hogy amit Máté evangélium a 24. fejezetében már nagyon régóta idézünk, a 6-tól a 8. versig terjedő szakaszban, abba az időbe talán most lépünk be igazán Európába. Mert hogy sokáig idéztük mi azt, hogy hallanotok kell háborúkról és háborúknak híreiről, mert hogy nemzet támad nemzet ellen és ország ellen, Ugye ezt nagyon sokat hallottuk, és hát nagyon sok háborús hírről is hallunk, de ugye a szerbiai meg az ukrajnai háborún kívül itt bennünket konkrétan ezek a dolgok közelről nem érintettek. És most, amikor a mi országunkat is, a közvéleményét megrázta ez a menekült áradat, amely végigvonult a mi országunkon, és láthatjuk, hogy ennek milyen súlyos következménye lehetnek Európára nézve, és hogy láthatjuk ezt, hogy ez miféle indulatokat gerjesztett emberekben, akkor talán kicsit jobban átérezzük, amit Jézus Krisztus így mondott, hogy ti meg ne rémüljetek, ezeknek meg kell lenniük, de azt olvassuk, hogy ez a sok nyomorúságnak a kezdete. Tehát valahogy én magamnak úgy fogalmaztam, hogy ez az, ami most itt történik, aminek nem értünk a végére 2015-ben. Hanem miután az a válság, ami okozza azt, hogy nagyon sok ember menekül az otthonából, mert nem lát mást, mint hogy elmeneküljön, ez fokozódni fog. És ki tudja, hogy mennyi menekült halad még végig az országunkon, és ki tudja, hogy ennek milyen következményei lesznek még. Ki tudja, hogy ez azokat az erőket, amelyeket most is látunk, és azokat a szélsőséges véleményeket, amelyeket hallhatunk, azokat milyen módon fogja fölerősíteni. És úgy végig gondolom azt, hogy vajon mi komolyan tudjuk-e ezt elfogadni hittel és alázattal, hogy ez bizony a sok nyomorúságnak a kezdete. És a másik dolog, amiről még röviden szólni szeretnék, amiről szintén szóltak híradások, hogy ebben az időben, amikor láthatjuk ezt a nagyon mély válságot, a pápaságnak az intézménye, konkrétan Ferenc pápa tevékenysége nyomán milyen megerősödést nyert az elmúlt évben. Ugye mindannyian hallhattuk ezt a bizonyos két bocsánatkérést, én is hallottam róla, de azért olyan megrázó végig gondolnunk azt, hogy miközben ilyen válságban a világban, ugye Ferenc pápának gondja van arra, hogy amiről azért mégiscsak nem szabad elfeledkezni, hogy volt egy középkor sok millió mártírral, hogy azzal kapcsolatban olyan mondatokat mondjon, amely bocsánatkérésnek látszik és hallatszik. Mert hogy azt arról értesülhettünk, hogy a valdensek utódait megkövette Ferenc pápa, és hogy a huszitáktól is bocsánatot kért mindazért, ami történt a középkorban. És amikor ugye elolvastam ezeket a bocsánatkéréseket, akkor nagyon megrázó volt viszont számomra az, hogy azért, ha a sorok között olvasunk, akkor azért van mi elgondolkoznunk, hogy mennyire volt teljes értékű bibliailag ez a bocsánatkérés, de minden esetre megtörtént. Ugye II. János Pál 1990-ben is kért bocsánatot, és a következőket mondta, ezt idézte a mostani pápa, és figyeljétek meg ezt a mondatot. Az irgalommal uralkodó Isten adjon kegyelmet nekünk, mellyel bűnösnek ismerhetjük el magunkat, és képesekké válunk megbocsátani egymásnak. Ugye van min elgondolkozni ezeken a sorokon, hogy ugye bocsánat kérés, de hogy azért mennyire a Biblia azt mondja, hogy konkrétan néven nevezve, és igazi megvallással, de minden esetre megtörtént. És ami számomra nagyon megrázó, hogy hogyan fogadják ezt a protestánsok. Itt Magyarországon Fabini Tamás evangélikus püspök úgy összegezte, hogy mivel közeleg az 500. évforduló a reformációnak, ő arra gondol, és azt hiszi, hogy ez az évforduló majd nem a szembenállás alkalma lesz, hanem a közeledés és az egymásra találás ünnepe. Mármint a katolikusok és a protestánsok között. Nagyon megrázott engem ez a pár mondat. Azt mondja, hogy talán az oltár körül is egymásra találunk. Ha ez megvalósul, akkor nem eláruljuk, hanem éppen megbecsüljük Vald Péter, Husz János és Luther Márton örökségét. Gondoljunk arra, hogy ha ma ők ezt látnák, és a trón előtt azt látnák, hogy közösen vesznek úrvacsorát, protestánsok és katolikusok, akkor azt gondolnák el, hogy ez az örökségüknek, a lelki örökségüknek a folytatása-e? Vagy valami egészen más? És azt mondja, hogy azért az örökségük, mert valamennyien az egyház radikális megújulását akarták elérni, megújítását. A remélt közös úrvacsora igazi erőforrás lehet a további útra. Urunkkal és egymással lehetünk közösségben. Eszembe jutnak Ellen White-nak a sorai is. Hogy megérjük azt, hogy vannak protestáns egyházak. De ki az, aki ma protestál? Mert hogy a Heidelbergi kátéért, ugye azért a mondatért, ami benne van, a mise káprázatos bálványimádás, a Magyarországi Református Egyház feje 2014-ben ugyan, de bocsánatot kért a katolikus egyháztól. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon megrázóak ezek a dolgok, hogy miközben nagyon mély válság van a világban, fölemelkedik annak a hatalomnak az ereje, és az, amit a Biblia így mond, hogy csodálván az egész föld követi a fenevadat, hogy ez egy hihetetlen megerősödés. És ebben az évben egy nagyon nagy dolog történt ugye Amerikában a pápa látogatás kapcsán, és tényleg, amikor én láttam a felvételt, amikor szűnni nem akaró tapsal fogadták őt Amerikában, a parlamentben, akkor egyszerűen annyira elvonult előttem ez, hogy ezekben a napokban élünk, hogy csodálván, csodálják az ő hatalmát, és mindazt, amit elmond. És ugye említettem, hogy ilyen mély válság van, és a Biblia beszél erről. Jézus azt mondta, hogy nektek jobb, ha én az igazat elmondom, és elmondta, hogy mi minden várható ezen a földön. És szeretnék most a cikkből két gondolatot fölidézni, hogy egy ilyen háttéren, amikor ennyire mély válság van, akkor milyen biztató ígéreteket mondott el a pápa, egyrészt az ENSZ székházában, másrészt pedig a parlamentben. Meg vagyok győződve, hogy képesek önök, mármint az Amerika képviselői, eltérően cselekedni, és nincs kétségem afelől, hogy az Egyesült Államok és ez a kongresszus fontos szerepet játszik ebben. Eljött a bátor tettek és a közvetlen stratégiák ideje, hogy meghonosítsuk a gondoskodás kultúráját, hogy legyőzhessük a szegénységet, visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidejűleg gondját viselhessük a természetnek. Megvan a szükséges szabadságunk, hogy korlátozzuk és irányítsuk a technológiát. Úgy el tudom képzelni, hogy szerintetek szívesen hallgatták-e azok az emberek, akik ott voltak jelen. Hogy kérem önöknek, fontos szerepe van ebben az időben. Megvan önökben az a képesség, hogy mi közösen a gondoskodás kultúráját meghonosítsuk, és legyőzzük a szegénységet, és visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és hogy mi a korlátozzuk és irányítsuk a technológiát. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon biztató lehetett. És aztán a következő, ami már az ENSZ székházában szóló beszédéből egy idézet, gondoljunk erre a képre, hogy jó volt-e ezt hallani azoknak, akik ott voltak. Meg olvasni azoknak, akik olvasták ezt a híradást. Közvetlenül mindenki hozzájuk az elengedhetetlen anyagi és szellemi javakhoz, melyek a következők. Közvetlenül mindenki hozzájut, mármint hogy birtokolni fogja az elengedhetetlen anyagi és szellemi javakat, melyek a következők. Saját lakás, méltó és kellően megfizetett munka, megfelelő élelem és ivóvíz, vallásszabadság, általánosságban a szellem szabadsága és az oktatás. Micsoda ígéretek ezek, ugye? Megígéri azt, hogy az embernek kezében van az a hatalom, hogy mindenkinek saját lakása legyen, hogy mindenkit megfizessenek jól, hogy legyen neki élelme és ivóvize, és még vallásszabadsága is. Én úgy gondolom, hogy ezek csodálatos ígéretek. És mindemellett jelent meg az új pápai enciklika, amelyekben ugyancsak a környezetvédelemmel kapcsolatban a következő bátorító és biztató sorokat olvashatjuk. Ha valóban olyan ökológiát akarunk kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy mindent helyreállítsunk, amit tönkretettünk, akkor egyetlen tudományágat és a bölcsesség egyetlen formáját, így a saját nyelvezetét használó vallási szempontot sem szabad figyelmen kívül hagyni. Figyeljétek csak meg, miről szól itt. Mire képes az ember? És mire képesek a vallásos erők? Amit tönkretettünk, azt mi, mint vallásos erők, helyreállítjuk. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon megrázó sorok, amelyek itt állnak, és hogy ebben a helyreállításban ugye azt mondja, hogy végül is a világ csodálatosan fejlődik. Bizonyságot tesz ebben az új enciklikában az evolúcióról, amelyet Isten teremtett, és azt írja le, hogy Isten lelke elhalmozta a világegyetemet olyan belső képességekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy magukból a dolgokból valami új fakadjon. Magukból a dolgokból. És majd a dolgok fejlődnek, és lényeg, hogy a dolgok élére a vallásos erők álljanak, akikben megvan a képesség arra, hogy amit közösen tönkretettünk, azt majd mi a vallási erők helyreállítjuk. És hogy milyen óriási szerepe van ebben Máriának. Ugye azt olvassuk ebben az enciklikában, hogy arról beszél, hogy Mária az anya, aki Jézus gondozta, most anyai szeretettel és fájdalommal ennek a sérült világnak viseli a gondját. Ő teljesen átalakulva együtt él Jézussal, és minden teremtmény az ő szépségéről énekel. Ő a napba öltözött asszony, lába alatt a holddal, fején a 12 csillagból álló koszorúval. Felvéve a mennybe, az egész teremtett világ anyja és királynéja. Ő nem csak szívébe rejtette Jézus egész életét, melyet gondosan megőrzött, hanem most már megérti minden dolog értelmét, és ezért kérhetjük, hogy segítsen ezt a világot bölcsebb szemmel néznünk. Nagyon megrázó volt számomra, hogy mennyi pozitív dolog, úgy óhatatlanul eszembe jutott, hogy mire is figyelmeztet bennünket a Szentírás, amikor azt mondják, hogy béke és biztonság, és nem jött irátok veszedelem. Akkor jön hirtelen a veszedelem. És amikor elolvastam ezeket a sorokat, és úgy végig gondoltam, hogy mire is hívott el bennünket Isten, akkor olyan megrázó volt számomra elolvasni Jelenések könyve 14. fejezetének a nevezett üzenetét a 6. versben. Mert hogy Isten az övéire, az igazi evangélium részeként, az örökké való evangélium alapzatán rábízta a 3. angyal üzenetet. És figyeljük meg, hogy az első angyal üzenetét miképpen olvashatjuk. Jelenések könyve 14. fejezetének a 6. és 7. versét így olvasom. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségesnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Úgy végigvonult előttem, ahogy olvastam ezt a cikket, hogy két üzenet áll egymással szemben. Úgy gondolom, hogy az, amit itt olvashatunk, hogy ennek az üzenetnek, amely kívülről így első hallásra olvasva nem olyan béke és biztonságról szól, mint az előző, hanem valami egészen másról, arról, hogy a Teremtő eljön, és itt az ítélet ideje. és őt féljétek, és neki adjatok dicsőséget, a Teremtőnek. Úgy végig gondoltam, hogy ez a két üzenet fog egymással szembeállni. És amikor úgy végig gondoltam, hogy egy ilyen béke és biztonság szemléletben, hogy mi megjavítjuk, mi helyreálljuk, helyreállítjuk, nekünk van közbenjárónk, akihez fordulhatunk, az ég királynőjéhez, aki együtt ér ez a szegényekkel, a nyomorultakkal, és majd mi ezt megcsináljuk. Ezzel szemben azt mondja a Szentírás, hogy nem. Ennek a világnak már így nincsen jövője. Jézus Krisztusnak el kell jönnie, mint a Teremtőnek, mert meg kell alapítsa az új élet feltételeit. És itt az ítélet ideje, és neki adjatok dicsőséget annak, aki teremtette a mennyet és a földet. És hogy végig gondoltam azt, hogy milyen élet hátterén lehetséges ezt meghirdetni. Kiknek lesz majd erkölcsi bátorsága arra, hogy ezt meghirdessék? Nem véletlenül van a Jelenések könyve 14. fejezetében az előző pár igevers arról, hogy kik lesznek azok, akik ezt meg fogják hirdetni. Ezt olvassuk a 14. fejezet első versétől. És láttam, és ímé egy bárán állt a Sion hegyén, és ő vele 144 ezeren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. És hallottam szózatot az égből, mint a sok vizek zúgását, és mint mendörgésnek szavát, és hallom hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáztak. És énekeltek, mint egy új éneket a királyi szék előtt, és a négy lelkes lény előtt, és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatta azt az éneket, csak a 144 ezren, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a báránynak zsengéjül, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi szék előtt fethetetlenek. Kik lesznek azok az emberek, akikkel hitelesen meg tudja Isten hirdettetni ezt az üzenetet, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget? Én azt értettem meg, hogy ezek azok az emberek, akiknek az ő homlokukon oda van írva az ő atyuknak neve. Vagyis akik tökéletesen és teljesen megtisztultak. Isten végig vezette őket egy megtisztulás folyamatán. És tisztán és szenten osztálnak, és követik a bárányt, valahová megy. Vagyis követik a báránynak azt az útját, ami Jézus Krisztusnak az útja volt ezen a földön. És talán most egy párhuzamos igeszakaszt szeretnék felolvasni, mivel ez a Biblia tanulmányunkban is benne volt, és én szeretném ezt a kettőt összekapcsolni, hogy úgy gondolom, hogy van két olyan hiteles személy előttünk, akik párhuzamos korszakban éltek a mi korszakunkhoz képest, akikről szólt a mi Biblia tanulmányunk is, ez pedig Énok és Noé. Mert hogy a végső korszakról Jézus Krisztus maga beszél, hogy a Noé napjaihoz hasonló lesz ez a korszak, és ebben a korszakban élt először Énok, mint egy 600 évvel a vízözön bekövetkezése előtt, azután pedig Noé. És most csak egy párat kell visszalapozzunk itt Jelenések könyve előtt a Júdás leveléhez, ahol olvashatunk egy leírást, hogy a mi elődünk abban a korban, amiben ő élt, ugye ő 365 évet élt a földön Énok, ugye 65 éves korában szerzett Istennek mélyebb tapasztalatot és ismeretet, amikor született az első fia Madzsálem, aki a leghosszabb korú ember volt, és ezután mintegy 300 éven keresztül végzett egy szolgálatot. És olvassuk mit itt el a Júdás levelében, hogy miről is prédikált annak a kornak Énok. A 14. verstől szeretném olvasni. Tehát Júdás leveléből a 14. verstől olvasom. Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt mondván, ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentelnek, istentelenségüknek minden cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Ezek zúgolódók, panaszolkodók, a maguk kívánságai szerint járók, szájuk kevésséget szól, hasonlesésből személyimádók. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak, mert ezt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságaik szerint járnak. Ezek azok, akik külön szakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szentlélek. Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre, és könyörüljetek némelyeken megkülönböztetvén őket. Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből. 24. verstől még. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Szeretném összekapcsolni Énok személyével a felolvasott íge szakaszt, hogy figyeljük meg Énokról, hogyan emlékezik meg Júdás apostol. És miért kapcsolja össze a végidővel kapcsolatban, hogy azoknak az embereknek, akik a végidőben embereket megmentenek az elveszéstől, ahogyan itt olvassuk, hogy könyörülvén ő rajtuk, és megkülönböztetvén őket, tehát nagy-nagy együttérző szeretettel. Másokkal pedig azt mondja, másokat pedig rettentéssel, szókimondó, egyértelmű beszéddel, megfedve azt, amit szükséges megfedeni. Azok Énoknak az előképei. Tehát nekünk Énok élete példaértékű. Ki is volt Énok? Ugye, mivel ti is tanultátok a szombatiskolát, ezért én csak nagyon röviden szeretném összefoglalni, hogy Énokkal kapcsolatban egyetlen egy kifejezést olvashatunk, ami nagyon fontos számunkra. Azt olvassuk, hogy Istennel járt Énok. Tehát ő miközben ezen a földön élte az életét, és nem csak Matuséla született Matuzsálem, hanem még születtek fiai és leánya is, és családapa volt, és az emberek között munkálkodott, és ezek szerint prédikált az emberek között. Júdás levele azért nagyon csodálatos kiegészítés nekünk a Mózes első könyvéhez, mert itt megérthetjük, hogy miközben ő maga Istennel járt, ez nem azt jelentette, hogy ő elvonult valahová remetének, és elbújt, és valahol egy ilyen emberektől elidegenedett életet élt, hanem azt olvashatjuk itt Júdás levelében, hogy ő prófétált, vagyis prédikált, hitelesen hirdette az igét. El tudjátok képzelni, hogy Énok, ha ő Istennel járt, és az ő szívében ott volt az Isten együttéző szeretete, akkor ő csak egyes kiváltságosoknak prédikált volna? Én biztos vagyok benne, hogy a Kain utódait is megkereste. És ahogy itt olvashatunk ebben a fejezetben az Istennek az irgalmáról, hogy ő az Isten irgalmát vonultatta el az emberek előtt. De meg kellett hirdesse szókimondó beszéddel, hogy Isten ítéletet fog tartani azok felett, akik nem hallgatnak a megtérésre hívását. Nem tudott békességet hirdetni azoknak, akik istentelen cselekedeteket követtek. És én úgy gondolom, hogy az Istennek az irgalma és a kegyelme abban is megnyilatkozott, hogy Noé előtt, mintegy 600 évvel, Énok 300 éven keresztül prédikált ebben a generációban. Utána néztem az időrendnek, hogy Matuzsálem abban az évben halt meg, amikor a vízözön történetét időrendileg sorba tudjuk rakni. Biztosak lehetünk benne, hogy Matuzsálem és az ő fiai részt vettek a bárka építésében, de mivel nem mentek be, ezért gondolom azt, hogy az időrendi sorrendet, ha beállítjuk a Biblia kronológiája szerint, akkor Matuzsálem a vízözön bekövetkezte előtt meghalt. De bizonyos, hogy ők is segítettek a bárka építésében. Gondoljunk arra, hogy egy ilyen generációban, amiről ezt írja itt a Szentírás, hogy istentelnek, istentelenségük cselekedeteikben vannak, hogy kemény beszédeket szólnak az Istennel kapcsolatban. Micsoda jólét volt Énok korában. És Énok úgy járt az Istennel, hogy ő nem elvonult és egy remete életet élt, hanem ő felelősséget érzett azért, hogy embereket megkeressen 300 éven keresztül. Itt hadd olvassak egy pár gondolatot Ellen White-nak a Pátriarkák és Proféták című könyvéből, hogy mit is jelentett ezt, hogy miközben Énok itt a tevékeny dolgos életét folytatta, ő mégis Istennel járó ember volt. Az istentelnek növekvő gonoszságától elszomorodva és félelmében, hogy azok hűtlensége csökkentheti az ő Isten iránti tiszteletét, Énok kerülte a velük való állandó érintkezést. És sok időt töltött el magányban, alkalmat adva magának az elmélkedésre és imádságra. Így várakozott az Úr előtt, akaratának még világosabb megértését keresve, hogy aszerint élhessen. Számára az ima lelkének lélegzetvétele volt, s a menny légkörében élt. Énok tevékeny, dolgos élete közepette is fenntartotta Istennel való bensőséges kapcsolatát. Minél kiterjedtebb és minél sürgetőbb volt munkája, annál kitartóbbak és komolyabbak voltak imái. Továbbra is hű maradt szokásához, meghatározott időközönként minden társaságtól visszavonult. Miután bizonyos időt az emberek között töltött tanítása és példája által munkálkodva értük, visszavonult magányába, mert olyan mennyei ismereteket éhezett és szomjazott, amelyekben csupán Isten részesítheti az embert. Az Istennel való érintkezés révén Énok mindinkább átalakult Isten képmására. Arcáról szent fény sugárzott az a fény, amely Jézus arcát is beragyogta. Amikor Istennel töltött együttléte után embertársai közé vegyült, még az istentelnek is szent félelemmel tekintettek arcára, melyről a menny dicsősége áradt. Én úgy gondolom, hogy ez a példa nagyon elgondolkoztató számunkra. Ezek szerint nem valami különlegességben áll az Istennel járás, hanem egy rejtett életről szól. A dolgos, tevékeny élet közepette, amelynek viszont kell legyen olyan része, amikor elvonultságban és csendben keressük az Istent. Az ige és az imádság által. Nekem nagyon elgondolkoztató ez, hogy minél kiterjedtebb és sürgetőbb volt a munkája, annál kitartóbbak és komolyabbak voltak az imái. Ebben ad nekünk példát Énok az ő életével, és azzal a dologgal, amit itt olvashatunk róla, olyan mennyei ismeretet éhezett és szomjazott, amelyekben Isten részesítheti az embert. Szerintetek gyűjtötte kincseket és gazdagságot Énok? Ugye Noéról is azt írja a Biblia, hogy Istennel járt Noé, ugyanúgy, mint Énok. Mibe fektették a vagyonukat Noé és családja? mindent beépítettek a bárkába. Biztos vagyok benne, hogy amit itt ír Júdás levele, hogy csúfolódókról is említést tesz, mint párhuzamos időt, szerintetek kigunyolták és kicsúfolták Énokot, hogy ő ilyen nem aranyat és kincseket gyűjt, hanem mennyei kincseket? Biztosak lehetünk benne. Hogy sokan, akik nem fogadták el az ő tanítását, és ellenálltak annak a befolyásnak, azok elítélték azt, hogy hát micsoda egy dolog az, hogy ő itt nem gyűjt kincseket ezen a földön. És hadd olvassak még egy pár gondolatot befejezésül, amivel szeretném befejezni ezt a mai Biblia tanulmányunkat. És azt kívánom, hogy Isten ilyen módon segítsen bennünket vágyakozni az örökkévaló kincsekre, ahogyan ez Énok életében történt. Az ő szíve csak az örök kincsekre vágyott. A mennyei város szemlélte. Látta a királyt a Sion hegyén örök dicsőségében. Gondolata, szíve, beszéde csak a menny körül forgott. Minél nagyobb volt a romlottság, annál komolyabban vágyakozott Isten országába. Mialatt még itt a földön élt, hit által a fény birodalmában lakozott. Énoknak volt egy hitáltali élete, és volt egy mindennapi tevékeny dolgos élete. És az a lelkület, amit ő hit által elnyelt, az a lelkület hatott át a munkálkodását. És erre a feladatra hív bennünket is Isten, mint Énok utódait, akik egy ugyanolyan korban élünk, ahol emberek istentelenül cselekszenek, ahol kemény beszédeket szólnak, ahol zúgolódnak, panaszkodnak, saját kívánságaiban járnak hasonleség, személyimádók. És ezzel szemben milyen életet mutat be nekünk Júdás levele, aki ihletett módon értelmezi Énok életét és tevékenységét. Azt olvastuk, ti pedig szeretteim a 20. verstől, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Én úgy gondolom, hogy ahogyan Énokkal is megtörtént, hogy minél jobban látta a bűn mélységeit, annál jobban vágyott a mennyei kincs után. Nagyon szomorúan látunk mi is sok mindent. Nagyon sokszor megráz bennünket a bűn mélysége, amit látunk magunk körül. De bárcsak a Jóisten segítene bennünket ezzel a hittel teli életre. Ugye a 3. angyal üzenetében ott van a pozitív bemutatása ennek a népnek. Itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatait a Jézus hite által, akiknek hitbeli életük van, akik megtartják magukat az Isten szeretetében, és imádkoznak a Szent Lélek által. És én úgy gondolom, hogy amit itt elolvasunk, az egy hihetetlenül magas cél. De számomra olyan bátorító, hogy mivel fejeződik be Júdás levele. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónak dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Az a Teremtő, aki Énokot megőrizte egy ilyen társadalomban, és megerősítette, az a Teremtő ígéri meg nekünk, hogy ő megőrizhet a bűntől, és ő képessé tehet bennünket arra, hogy előtte fedhetetlenségben megálljunk. Én szívemből kívánom, hogy az az üzenet, ami erre készít fel bennünket, amiről délután is közösen gondolkozunk, az munkálkodjon a mi életünkben. És az a Teremtő, aki végrehajthatja ezt, hogy bennünket megőrizzen a bűntől, és azt, hogy dicsősége elé állítson fedhetetlenségben. Ez a Teremtő erősítsen meg mindannyiunkat, és erősítse meg a szívünket a mennyei kincsek után való vágyakozásban. Az ő kegyelme által adja meg ezt nekünk. Amen.